Akkor Izrael az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5772. Ádár hó 21-e, a polgári naptár szerint 2012. március 14-e szerda van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. A tűzszenetet már ma délelőtt felrúgta a gázai Hamasztán. A Grád rakéta támadások sűrűsödése miatt holnap ismét szünetel a tanítás Berséván. A Hamasz és a Hizbollah szoros együttműködést, álláspont egyeztetést tart fenn. Híreink után a Magyar Köztársaság Tel Avivi nagykövetével adásunk előtt készített beszélgetést hallják. Részletes híreink. A tűzszünetet már ma délelőtt felrúgta a gázai sávot irányító Hamasz terrorszervezet. A Kol Israel rádió tudósítója Nissim Kainman közölte, hogy 7 órakor néhány rakétát lőttek ki ma este a gázai sávból ismét a dél-izraeli nagyvárosra, Negev sivatag fővárosára, Berzsébára. Legalább egy rakétát a levegőben eltalálta a Vaskupola nevű rakétavédelmi rendszer ellenrakétája. 2 rakéta a városban ért földet, 2 helyi lakost sokkos állapotban szállítottak kórházba. A mai nap folyamán legalább 6-szor volt légiriadó Dél-Izraelben. A gázai sávhoz legközelebb eső Eskol körzetben aknavetők csapódtak be a mai napon legalább 3 hullámban. Netivotban és Askelonban Grád rakéták robbantak lakótelepek közelében. Sokkos állapotba került lakosok kaptak orvosi kezelést. A mai napon közel 15 rakétát és aknavető lövedéket lőttek ki a gázai sáv terroristái Izraelre, a tűzszüneti egyességet megsértve. A Grád rakéta támadások sűrűsödése miatt holnap ismét szünetel a tanítás Berséván. A bersévai Ben Gurion Egyetemen viszont lesz a készültség ellenére is tanítás. A miniszteri kabinet a hadvezetéssel közösen ma este 9 órakor kezdte el helyzetértékelő tanácskozását. A kérdés az, hogy miként válaszoljon az izraeli hadsereg a mai rakétatámadásokra. Mint ismeretes, a péntek óta tartó, egynapos tűzszünetet megsértő palesztin-arab rakétatámadások száma megközelítette már a 200-at. Az izraeli légierő gépei helikopterei sebészi pontossággal kiszámított válaszcsapásokat adtak, 37-szer lőtték rakétákkal a hamaszos terrorbázisokat, kilövő padokat, csempész alagutakat és a rakétatámadásokat végrehajtó terroristákat a gázai sáv területén péntek óta. 26-an vesztették életüket a gázai sávban, ezek közül 25-en az iszlám dzsihád vagy más iszlamista arab terrorszervezet tagjai voltak. A sebesültek száma közel 100 fő volt. Rádiónk munkatársa Gál Berger közölte, hogy minden jel arra mutat, hogy a Hamasz és a Hizbollah szoros együttműködést, álláspont egyeztetést tart fenn, és felkészül arra az esetre, ha Izrael megelőző katonai akciót hajtana végre az iráni atomlétesítmények ellen. A Hamasz-Hizbollah szövetség minden lépéséről beszámol részletesen egymásnak. A Safir libanoni lap mai száma közölte, hogy tegnap előtt Beirutban tárgyalt a Hizbollah terrorszervezet fővezére Hassan Nasrallah és a Hamasz politikai tanácsadó biztosa Musa Abu Marzuk. közölték, hogy a gázai sávból indított összeütközéssel a Hamas és a Hezbollah azt kívánja lemérni, megvizsgálni, hogy mennyire készültek fel a gázai sávban működő szervezetek, értsd ez alatt terrorszervezetek, a háborúra. Arra a kérdésre, hogy vajon egy Irán elleni katonai csapásra a Hezbollah és a Hamas azonnal beszállna-e az Izrael elleni válaszadásba, Nasrallah azt mondta, hogy majd a helyzettől függően eldöntik, nem fogadnak el Irántól semmiféle utasítást. Az energia árak emelkednek, és leginkább a villany áram drágul meg Izraelben, mert Izrael nehezen, magas áron tudja beszerezni az Egyiptomból máron folyamatosan kieső földgázt. 13-szor is felrobbantották a Sharm el-Sheikhnél lévő Izraelbe vezető gáz-földgáz csöveket. Ezúttal is ismeretlen tettesek követték el a robbantásokat. Izrael már nem is számít arra, hogy valaha normalizálódik az egyiptomi földgáz szállítás. A kék-fehér földgáz energia ipari felhasználása csak a jövő évben indul be, de addig a lakosság és az ipar a világpiaci emelkedő árak szerint fizeti a magasabb villanyszámlát. Az egyiptomi lapok azt híreztelik, hogy Fuad Ben Eliezer, a munkapárt volt elnöke, nemzeti erőforrások minisztere, Huszni Mubarak egyiptomi elnöktől havi 25 ezer dolláros fizetést kapott tanácsadás címén. Mubarak az egyiptomi lapok szerint a kihallgatása során mondta el ezt az eddig ismeretlen részletet. Az arab országok vezetői előszeretettel alkalmaztak a múltban, és talán a jelenben is izraeli vagy nyugati országokban élő zsidó tanácsadókat, közölte Mubarak az ellene folyó vizsgálat során. Mint ismeretes, Fuad Ben Eliezer a tavaly januárban kitört egyiptomi zavargások láttán nagyon pesszimistán látta az egyiptomi-izraeli kapcsolatok alakulását. Betegeskedni kezdett, és 2011. januárjában távozott is a munkapárt éléről. Nem sokkal később súlyos állapotban kórházba szállították, és másfél hónapon át eszméletlenül feküdt a kórházban, majd lassan felépült. Eddig tartottak mai híreink, és most hallgassák meg adásunk előtt nem sokkal készült riportot a Magyar Köztársaság Tel Avivi nagykövetével. Kedves hallgatóink, ma este Szent Györgyi Zoltán nagykövet urat köszönhetjük. A Tel Avivi nagykövetségen fogadás lesz a Magyar Nemzeti Ünnep alkalmából. Jó estét kívánok önnek, nagykövet úr!
Kedves csokkolom, üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen gondolatokat mond el ma este az ünneplésre összegyűlő közönségnek a nagykövetségen?
Hát nagyon kedves, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom ezt a hallgatókkal, a Kór Izraelnek is, önnek is, Ráhel. Március 15-éről olyan gondolatokat szeretnék megosztani elsősorban, mely az ünnephez ívenek. Azt szeretném elmondani, hogyha arányba állítjuk a magyar történelem tragikus és boldog, vagy legalábbis felhőtlen pillanatait, tartok tőle, hogy a kórus pillanatok vannak többségben, és sajnos az is világos, hogy előfordul, hogy a romantikus és forradalmi időszakokat elveszett csaták elnyom, reménytelenség szokta követni. Úgy tartják, hogy a magyar történelemben legalább 100 év kell ahhoz, hogy az értékelésben minden a helyére kerüljön, hogy tudjuk, ki a jó, ki a rossz, és lássuk az árnyalatokat is, hogyha vannak, és ne akarjuk a feketének vagy fehérnek osztályozni. Március 15-e ezzel együtt egy kicsit más, és hál' Istennek elmondhatjuk, hogy ma már tisztán látjuk március 15-ét, hiszen azt gondolom, nincs még egy ilyen napunk, amelyet ekkora nemzeti konszenzus övezne. Március 15-e egyértelműen mértékadó a magyar politikai rendszer kialakulása szempontjából, a magyar nyelv és kultúra szempontjából, de még a közös nemzettudat alapreflexei szempontjából is. Március 15-e jól mutat egy különleges pillanatot a magyar történelemben, hiszen először csak néhány kivételes ember, majd tömegek ismerték fel, hogy szembe kell fordulni a fennálló renddel. Katonatisztek és tábornokok gondolták úgy, hogy van egy magasabb rendű erkölcsi, vagy isteni parancs, és a magyar forradalom és szabadságharc oldalára kell állni, még akkor is, ha ezzel esetleg megszegik a császárnak tett hűséges kőket. Gondoljunk bele, milyen erős lehetett ez az erkölcsi indítatás. A 13 aradi vértanú között jó néhány alig tudott magyarul, és mégis a Jókai által megírt Nyergely fordulj utat választotta. Kicsit szélesebben gondolkozva azonban március 15-éről, ez az a magatartás, ami a történelemben más, kivételesen vészteres időszakában is előfordul és becsülendő. Szembefordulni a parancsal, a szabályokkal, a terrorral, a tömeggyilkosokkal, és tenni valamit, mert úgy látjuk helyesnek. El szeretném önöknek mondani, hogy ebben az évben Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Közös rendezvények kerül sor a Yad Vashemben a svédekkel és az izraeli féllel, de lesz saját megemlékezésünk is a magyar rezidencián. Wallenberg példája egyébként nekem nagyon közel áll a szívemhez, mert diplomata volt, egy fegyelmezett szervezet tagja, nagyon fiatal, de tétovázás nélkül pontosan tudta, mit kell cselekedni. Nem volt egyébként egyedül, portugál, spanyol, olasz, vatikáni diplomaták szintén szembefordultak a szabályokkal és a parancsokkal, és tették, amit tenniük kell. Megérdemlik, hogy tisztelegjünk előttük. Hát többé-kevésbé ezeket a gondolatokat fogom megosztani a mai rendezvényünk alkalmával, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt a hallgatókkal is megosztattam.
Nagykövet úr, még egy kérdés.
Legyen kedves.
Ahogy ön mondta, ez a konszenzus ünnepe. Igen. És akkor is egyfajta nagyon erős nemzeti konszenzus volt, amikor 48-ban összefogtak az erők. A kisebbség a többséggel együtt. Ma ez a fajta összefogás, inkább egyfajta szétesés látható, érezhető a magyarországi sajtóból. Vajon eleget tudnak-e, elég példával szolgál-e, mit kellene tenni, hogy 1848-49 emléke jobban tudatosuljon, és egyfajta nemzeti összefogás kialakuljon Magyarországon?
Hát nézze, ezekkel a kérdésekkel, vagy ezzel a kérdéssel, amit ön föltett, egy nemzetnek szembe kell néznie. Amikor március 15-éről gondolkodtam, és összeszedtem a gondolataimat, akkor nekem is eszembe jutott, hogy 1848-49-ben alapvetően fiatal emberek, 20 éves emberek mutattak valami olyan példát, amire 160-170 évvel később is emlékezünk, és mértékadó, hogy vajon a mi generációnk tud-e ilyen példát mutatni majd a 160-170 évvel későbbieknek, ez biztos, hogy kétséges. Ami esetleg vigasztaló lehet, hogy a turáni átok és a megosztott magyarság képe mellett mindig vannak nagyszerű pillanataink is, mint 1848-ban, vagy 1956-ban, vagy akár 1989-90-ben a rendszerváltáskor, amikor a magyarság igaz, nem hosszú időre pillanatokra magára talál és össze tud fogni. Tehát ez nem reménytelen, de egészen biztos, hogy nem vehetjük automatikusan biztosítottnak. És azt hiszem, hogy csatlakozhatok önhöz, meg magamhoz, meg mindannyian, akik a magyar kultúrához, vagy magyarnak vagyunk magunkhoz kötődünk, hogy reménykedünk, hogy ez így is lesz.
Nagykövet úr, köszönöm szépen önnek ezt az interjút, és kellemes ünneplést. Köszönöm. Változóan felhős esős idő várható, várható mérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 6-11, Tel Avivban és Hajfán 10-15, Berzsébán 11-17 és Egyláton 15-23 Celsius fok között ingadozik. Mára búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Ádám Ráchel. Shalom Berev Tov, Mirusalájim!